hírek, információk a Kanada Hun Rádióban, Torontóból.
Bambuszvizet dob piacra egy kanadai vállalkozó. Vincent Villanis több mint 5 éve van a bambusziparban. Ez alatt az idő alatt Vincent bambusztermelőként dolgozott Ontárióban. Villanis 3 évvel ezelőtt a bambussörkészítésbe is belekóstolt. A gazda azóta Kanada legjobb tudósaival és italgyártóival dolgozott, hogy Kanadában és a világon piacra dobja az első bambuszvizet. A bambuszvíz konkrétan víz, amelybe vízbe áztatott bambuszlevelek kivonatát fecskendezik be. A bambuszlevelek antioxidáns hatásúak, mondja Villanis. Az antioxidánsok segítenek megőrizni a testben a szabad gyökök egyensúlyát, melyek közül is a fölöslegeseket blokkolják. A fölösleges szabad gyökök ugyanis nagyon sok baj forrása lehetnek. Villanis szerint a bambusz a bőrnek is nagyon jót tesz. Marihuánás sütivel etetik a beteg kutyákat az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok 27 államában engedélyezett az orvosi marihuána fogyasztása. Használata ugyanakkor 4 államban tiltott, ennek ellenére egyre inkább virágzik a vadkenderüzlet a tengeren túlon. A legtöbb hasznot az utóbbi időben úgy tűnik, a házi állatok marihuánás kezelése jelenti. Marihuánás sütivel etetik a beteg kutyákat. Az idős és a beteg állatok marihuánát tartalmazó sütikkel, élelmiszerrel vagy kapszulákkal etetik a gazdáik, mivel az természetes fájdalom és gyulladás csökkentő hatással bír. Szakemberek állítása szerint ugyanakkor ezek a szerek nem 100%-ig biztosak. Egy Izraelben készült tanulmány valóban alátámasztja, hogy a megfelelő körülmények között termesztett orvosi marihuána jótékonyan enyhíti a beteg kutyák fájdalmát, a gyulladást, sőt, epilepsziás rohamok esetén is segít. Ugyanakkor az interneten feketén vásárolt szerek használata komoly veszélyekkel jár, állítják a szakemberek. Egy óra alatt elvégzi a fejátültetést az orvos. Azt állítja magáról dr. Sergio Canavero orvos, hogy képes elvégezni a fejátültetést. Szerinte ez a lépés az emberi halhatatlanság felé. A júniusi idegsebész konferencián minden kétkedőnek tételesen bizonyítani fogom, hogy az elképzeléseimben fikciók. Hogy azok a gyakorlatban is megvalósíthatók, ráadásul nem több mint egy óra alatt, nyilatkozta a Daily Mailnek. Szerinte mindössze egy órába telik, míg a donor testre átültetik a fejet, ezen egy 20 fős orvostábnak kell majd dolgozni. Hozzátette, az összes ideg, ér és izom összeillesztése ennél jóval több időt vesz majd igénybe. Már egy beteg jelentkezett is, hogy ültessék át a fejét egy másik testre. Az orosz Valeri Spidonov előhaladott Verdig-Hoffmann betegsége miatt szeretne megszabadulni a testétől. A kutya nyelte le a jeggyűrűt. Niki Balovics a legmeglepőbb helyről kapta vissza a szerelem zálogát. Ha kutyát tartunk, akkor fel kell készülnünk arra, hogy a kedvencünk hajlamos szájába venni és lenyelni az apró tárgyakat, ezért jobb mindent távol tartani tőle, főleg az ékszereket, mert könnyen úgy járhatunk, mint Niki Balovics, aki a jeggyűrűjét vette le. A várandos nő még januárban vesztette el az ékszert, amit sokszor le kellett húznia az új dagadás miatt. Az egyik ilyen alkalommal veszett nyoma a szerelem zálogának. A család sejtette, hogy Halli, a masztív kölyök nyerte le a gyűrűt. A Szitkavárosban élő Balovics napokig figyelte a kedvence végtermékét, de abból nem került elő a gyűrű, ezért feladta a leményt, hogy valaha viszont látja a gyémántokkal kirakott ékszert. Pár napja azonban egy érdekes Facebook bejegyzésre figyelt fel. A posztoló azt írta, hogy a felesége szokatlan helyen talált egy gyűrűt. Valóics felvette a kapcsolatot a másik kutya tulajdonossal, aki elmondta, hogy a neje a helyi baseballpályán szedte össze a kutyapiszkot, amikor meglátta az ékszert. Valóics rájött, hogy korábban ő is dolgozott ott, és valószínűleg akkor adta ki magából a gyűrűt Halli, amikor nem figyelt rá. Az ékszer végül pont Valóics férjének születésnapján került elő. A boldog asszony, aki mesztelennek érezte a kezét január óta, alaposan megtisztította a gyűrűt, majd visszahúzta az ujjára. A Kanada Hun Rádió szeretettel köszönti az édesanyákat, a nagymamákat, a nagynéniket. Boldog anyáknapját kívánunk!
My Yiddish mama. I miss her more than ever now. My Edisha mama. I long to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more. And I did in days gone by. And beg her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion and styles. Her jewels and her treasures, she found them in her baby's smile. For I know that I owe what I am today to that dear. So great to that wonderful Edisha mama. Mama, 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 mama.
Muri Zsigmond, hét krajcár. Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sorsoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az énségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem, pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életében nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, és köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, ennyit az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első három krajcát még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülj asztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne, tűt, gyűszőt, ollót, szalagdarabokat, zsinórt gombot, minden szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám, kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért keressük meg a gonoszokat, huncut, huncut krajcárkák! Legugolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgyis borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni? Itt vannak, benne vannak! Nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Legugoltam a földre, úgy lestem, nem búvikéki valahol egy fényes pénzecske? Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekéhez felfordult fiókhoz. Piszt! Ijesztett rám az anyám. Csendesen! Még kiszökik! De még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár? Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul, de még hogy gurul! Jobbra-balra döltünk, sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felúcsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, és én megijedtem, úgy kaptam vissza az ujjom, mintha a sparherthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell. Szappanra legkevesebb, 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van 3, még kell 4. Az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinnyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megaprehendál, mint az újdi kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset, azáltán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kocogtunk a csacsogás közben, tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt, én rá is kezdtem a verset. Pénzbácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki. Aztán felfordítottam a házat. Volt alatt a 100 féle szemét, csak pénz, az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, és beleraktam a fiókba. Az anyám ez alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tettél valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az ódalamat. Édesanyám, én tudok egy helyet, ahon van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az öveges almáriumban, a fiókban volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elém nem mondtad, most az se lenne. Fölállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot ettem volna rajta, azt ismertem volna. No, már van 4 krajcár, sose bújsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik vele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göttös, szúvette, fokhíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, ennek nem is lesz, mert ez már a mi segénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni. Kiáltott a kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztott, aztán leültünk, nevettünk meg a földre. Megállj csak, szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5! 5! Már csak 2 kell. Mi az 2 krajcár? Semmi. Ahol 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az uzsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz, az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A pusztakút víz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, én szamár! Hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lehet egy krajcárt, a hatodikat. Lázasak lettünk, most már csak egy kell még. Mutasd csak a te zsebedet is, hát ha abban is van. Az én zsebem, nice, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, s mi ott voltunk a hiányos hatkrajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi, s csak nem kérünk egy krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus, éneklő hangon nagy síralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondta, ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a fél font szappanhoz, hibázzik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. Egy krajcár, kérdezte. Hát, adok én. No, még a kéne, koldustól alamizsnát. Add el, jányom, nekem nem hibázzik, nekem már csak egy hibázzik a kap a föld. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála légyen, szólt az anyám. Szaladj át! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok, sötét van, azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága szent vére, az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is. Csak kevés tud. Vége. Felolvastam.
Goodbye's the saddest Csak a mamára gondolok, mindig meg-meg állom. Nyikorgó kosárra ölében ment, a padlásra megy serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzék voltam. Adja a dagat ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám. A ruhák fényesen suhogva kerintek szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő, most látom milyen óriás. Ő szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vízében. Na na na. de most már késő. Most látom, milyen óriás. Ő szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vízében.
Nagyanyúnak. Drága kedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezembe. Egyik csokrot neked szedtem, odakünt a réten. Te is sokat fáradoztál évek óta, értem. Kimostad a ruháimat, fésülted a hajamat. Jóságodat felsorolni kevés lenne ez a nap. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál, értem, hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. Anyukám, légy reménységben, köszöntelek egészségben. Gyögyharmatos hajnalba kivirult a hajnalka, szép kivirult hajnalkák. Köszöntsétek jó anyukát, amennyi a zöld fűszál, igen, ahány csillag jár, májusban a szép virág, annyi áldás szálljon rád. Ahány csepp a tengerben, annyi hála szívünkben, gyermekeid hűszavát, hallgasd meg ma jó anyukánk. Tavaszodik, kis kezdembe kinyílik a tulipán, ragyognak a harmadcseppek anyák napja hajnalán. Kinyílott a babarózsa, kék ne felejts, tulipán, neked adom anyák napján, édes kedves nagymamám. Piros rózsa, fehér rózsa egy csokorba összefogva, karjaimban alig fér el, alig győzöm öleléssel. Vedd el tőlem, nagyanyám, harmadcsillag bársony szírmán, napcsókolta, szélringatta, kicsi unokát szívből adja. Halkan, puhán szíronpereg, simogatja öreg kezed. Piros szekvű halványrózsa, téged köszöntelek, nagyanyóka. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét idevezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján, ami csak szép s jó volna, nagyanyámnak adnám. Színes ceruzával rajzoltam egy képet, anyák napján reggel. Édes nagyanyám, te néked. Lerajzoltam én egy aranyos madarat, aranyos madárra, aranyos tollakat. Elkészült a madár, nem mozdul a szárnya, pedig, hogyha tudna, a válladra szállna, eldalolná csöndben, te néked egy talpan, amit anyák napján én néked mondani akartam.
Thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid and for the times I forgot.
Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Those young and early days, how I've changed along the way, along the way.
And I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of.
of your truth, and I miss you, yeah, I miss you. Mama, forgive the times you cry. Forgive me for not making you right. All of the storms I may have caused, and I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes. 'Cause I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, I miss you.
Bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. A legnehezebb dolog az életben azt eldönteni, melyik hídon menj át, és melyiket égest fel. David Russell.
Azóta örökösen telefonál, és itt a kapuban áll. Oh! Kedves hallgatók, bevallom, én szeretek hangosan is olvasni. Ja, hogy miért tartozik ez ide? Azért, mert a Kanadahun, Észak-Amerika legnagyobb magyar nyelvű webportálja ebben az esztendőben egy merőben új típusú pályázat kiírását határozta el. Szeretek hangosan is olvasni, ez a címe, és hangos könyvek készítéséről szól. A leadási határidő 2015. június 15-e éjfél, kanadai idő szerint. A pályázat egyetlen kikötése, hogy a pályázó saját maga olvassa fel a kiválasztott írást, mégpedig magyar nyelvű műveket. Tartalmi megkötés gyakorlatilag nincs, ám a szervezők kérik a Kanadahunon egyébként is kerülendő témakörök és tartalmak mellőzését. A megfelelő minőségben elkészült anyagot MP3 formátumban kérik a Kanadahun hangoskönyv pályázat topikjába feltenni. Az anyagok hosszánál célszerű sem túl rövid, sem túl nagy terjedelmű írást választani. Ha az anyag komolyabb lélegzetű lett, egy legfeljebb 5 megabájt méretű MP3 mintafájt is csatolni kell a pályaműhöz. Az elkészült anyag beadásakor a pályázó egyben a szerzői és egyéb követelésekről történő lemondását is tudomásul veszi. Maga a pályázat a www.kanadahun.com oldalon olvasható. A pályázatoknál az érdeklődők feltehetik esetleges technikai és egyéb kérdéseiket, kéréseiket is. A helyezésekről a tagok szavazatai fognak dönteni. Szavazni a már megszokott módon az adott témánál lévő pályamű alatt található tetszik gomb megnyomásával lehet. Természetesen egy pályaműre mindenki csak egyszer szavazhat. A legtöbb szavazatot kapott hanganyagok a Kanadahun rádiójában is lejátszásra kerülnek majd, természetesen nagyobb méret esetén részletekben. A pályázat első 3 helyezettje az erkölcsi elismerésen felül értékes, szép jutalomban is részesül. Mindenkinek jó munkát és szerencsés pályázást kívánnak a szervezők.
And the lovely day is through, then with longing I recall the years I spent with you. Mamma, solo per te la mia canzone. Sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro il mio cuore. Forse non so sarà più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Thank you.
Kanadahun áruház és árverés folyamatosan megújuló kínálattal vár minden érdeklődő és az oldalért tenni akaró tagot, aki könyvek, filmek, zenék és számtalan ajándéknak való közül választhat, névnapra, születésnapra. Azoknak, akik felajánlásukkal vagy vásárlásukkal segítették, és ezzel a közösségi oldalunkat nagyobb értékkel támogatták, köszönetként gold és silver tagságot adományozunk. Ez nem jár semmiféle előnnyel, csak hálánk és elismerésünk jele.
Egyedül nem lehet. Egyedül. Egyedül nem megy.
Minden támogatónknak, akik az áprilisi hónapban hozzájárultak a Kanadahun fennmaradásáért, köszönetünket fejezzük ki. Neki küldjük ezt a két dalt.
Thank you. This one's for you.
Kedves hallgató! Ha te is szoktál novellákat vagy verset írni, akkor neked szól az alábbi felhívás. A Kanadahun, Észak-Amerika legnagyobb magyar nyelvű webportálja már hagyományosnak számító irodalmi pályázatot indít. Én és a Kanadahun címmel. Amennyiben szívesen megosztanád írásaid másokkal is, vagy kíváncsi vagy, milyen fogadtatásban részesül a műved, akkor itt az alkalom a bemutatkozásra és megmérettetésre. A pályázat feltételeinek részletes leírását a www.canadahun.com oldalán olvashatjátok. A pályázati anyagnak magyar nyelvűnek kell lennie, és terjedelme nem lehet nagyobb 4 gépelt oldaltól. Tartalmilag kerülendők a politikai, vallási, esetleg pornóírások. A pályázat egyik feltétele, amire a pályázat címe is utal, hogy a műben szerepeljen a Kanada Hun oldal valamilyen formában. Leadási határidő 2015. június 15-e éjfél, kanadai idő szerint. A pályázó a pályázat beadásával egyben tudomásul veszi a szerzői jogról és egyéb esetleges követelésről való lemondását. A művek fogadtatásáról és a helyezésről a Kanada Hun tagjai fognak dönteni a jól bevált tetszik gomb megnyomásával. Az első 3 legtöbb szavazatot kapott mű írója, szerzője az erkölcsi elismerés mellett értékes tárgyjutalomban is részesül. Írj, pályázz és arasd le a babérokat! Sok sikert kívánnak a szervezők!
A jó murva nénikém! Meg az édesanyjuk vasporos csicsája! A repet sarkú sánkái, szóval ne mondják nekem a képenbe, hogy a fiatalok tartják el a nyugdíjasokat! Miért írnak ilyet? Kinek jó ez a saját gyerekeinkkel ugrasztanak össze? Ide van írva. Hát ha én ezt a szöveget hallom rádióba, tévébe, újságba, belilul a fejem. Megnőtt üdőt hangulatom, kiújul a visszerem, beindul az epekövem, és azt süvöltöm, süvítem a rétszfán fütyülő hajdinakását, leorgat krucifixes, hamburgeres, hotdögös, ketchupes, mamájukkal szórakozzanak. A 13.245 forint a havi nyugdíjam 46 évi munka után. És engem tart el ez a munka képesítőse. Nincs is munkája. Jó, de ha véletlen van. Hát akkor a TB a levonásból akkor a székházat épít magának az Árpád így sarkán, mint a Kujbisejmi erőmű, oda-vissza hadsz! Na már csak, leírtam ebbe a füzetbe, mert 2 gyerekem van, hogy a mai napig mennyibe került ez a 2. Na, lefekete-fe, előre bocsátom, jobb lett volna disznókat nevelnem. Ja. Mert a disznósára emelkedik, a gyereket meg az adóból nem lehet levonni. Így van. Na figyelj, nagyon figyelj, minden tétel benne van. Nálunk kezdődött a nőgyógyászsal, nem tudom nálatok, hogy szokott inni. Az volt akkor járom 3000, de a szoros fel olyan rég volt, mint Tamási járom. Ugye 3000 szer, na mindegy. Az úgy történt, hogy jött, azt mondták, egy adjuntus úr fehér köpenybe, betettünk 3000-et a zsebibe, ment egy adjuntus 3000, keresztbe ment egy 3000 fehér köpenybe, másik oldalon fehér köpenybe, egyált a büfésnél, az is 3000, kiderült a büfés volt. De már nem lehetett visszavenni. Akkor jött, kérem, a szülés, nem nekem, az asszonynak. Az úgy volt, hogy megint egy adjuntus jött, az 3000, kétszer, ugye, akkor jött a mádám, az csak 500. Na volt pelenka, rugékli, rugdalódzó, kisipka, kiscipő, hálózsák, polja, kölcsön, mérleg, cumi, süveg az anyá, cumi, csörgő, kisány, járóka, babakocsi, fedett, nyitó, gyerekorvos, popsikenőcs, később sekkenőcs, orszívó, fürsívó, fülkisztító, hoppá, hordozó, mózeskosár, gumilepedő, pelenkázó, gumibugyi, bölcsöde, az annyi mind, 135 000 szorozva 2-vel, és még sehol nem vagyunk, mert most jönnek a kis dolgok úgy, mint kis ruha, kis cipő, kis mesekönyvecske, gumimáci, kis tűz, soltó autó, kisdarú, kislabda, játékpuska, alvósbaba, ovoda. Ott minden göncsbe bele kellett hímeznem, egy kis hajót, egy kis cicát Dadusnak. Aztán jött Dadusnak karácsonyra, névnapra, kávétej a kakaó, logopédus, pszichológus a gyereknek, ideggyózás az asszonynak, alkohol elvonó nekem. Na, ja, bevétel, a lányom talált a homokozóba 2 forint. Be van keretezve, ágy fölött azóta se húzott semmi. Na most jött a iskola. Könyvfüzet, ceruzató, sorvezető, itatós, radír, tordanadrág, osztálykirándulás, osztálypénz, ruhacipő, csizma, legó, logó, korcsolya, görkorcsolya, gördeszka, mentő, boravaló, közben. Külön orosz, külön tonna, külön matek, pedagógus, napkis doboz, nyakkendő, síp, síp, zsino, rúterő, tábor, rúterő, vasút, tánciskola, ránciskola, művési torna, röplabda, kosárlabda, félkosaras, mellytartó, harisnya, nadrág, dinitonik, minivizor, ifjúsági betét, intim betét. 600 000-nél tartunk, mínusz 34 forintes tényben, mind a két gyerekem megnyerte az iskolai szavaló versenyen Katajev távolban egy fehér vitorla című könyvét. Olcsó könyvtár, senki nem olvasta, azon áll az ágylába. Na most várjál, jött a gimnázium, Matróz, blúza, kis bélyeggyel, lifjugárd, egyenruha, építőtábor, farmerek, sportcipők, mini szoknyák, tangabugyi, hajrá, fuszoda béglet, villamos béglet, bélyemix, montembike, szörf, teniszütő, kutyaütő, pórász, tacskó, zacskó, szírja, jaranyhörcsög, érettségi banket a lánynak abortus antibabyvel, a fiúnak meg színjátszó, illatos óvszer, nekem még nem köllött annak idején. Színjátszó, mi az Isten, színje, illatos, kiszagolgatja, várnak. Az illatja, kiadás 1 600 000 kétszer. Bevétel évente 2 Mikulás csomag a szakszervezet. Na várj, okos gyerekek, fölvették őket az egyetemre. Előkészítő volt, nem volt olcsó, aztán jött a ruhacipő, nyakendő, nyaklánc, karlánc. Csuklólánc, ez is döccsédula, gólyabár, gólya, híz, adidas, Reebok, McDonald's, McChicken, Pizza Hut, Old Spice, Dior, Chanel, Vörös Október ruhagyár. Szabálysértési bírság parkrongálásért a homokozóban üzekedett a gyerek, ugye? Kifizettem, én fiam, rendben van. Na most! Diákbiztosítás, menzabüfé, sízsünet, angol nyelvvizsga, lovaglás, golftábor, jogosítvány, vidéki kollégium, utiköltség, tandíj, bevétel a gyerek, talált 2 forintot a homokozóba üzekedés közben, nyomta a segít, különben nem vette volna észre. Most figyelj, az összes kiadás, 3 123 000 forint kétszer, további várható kiadások, mert lesznek. Diplomára lesz szép új öltöny, új ruha, lakásvásárlás 2 gyereknek, plusz a munkanélküli segélykipótlása az én nyugdíjamból, az annyi mi? 6 456 000 szorozva 2-vel egyenlő 12 912 000 forint. Ennyi a befektetés a mai napig. Ez osztva a havi nyugdíjammal, 13 245 forint az annyi, mint 975 hónap, 13 nap, 7,5 óra, 6. Mindent vissza akarnak adni, csillagszemű, szeretett gyerekeim, akkor még 81 évet kellene élnem kétszer, tehát várjál 162 év, 26 nap, 24 óra. Kavatokat nem számolom, hát ezért mondom én, hogy a csirkefalatos, mély mosóhatású, szupererős köröztanyú, jó murva nénikéjük asporos csicsájával szórakozzanak, ne írjanak ilyeneket, éjjel nappal, hogy engem tart el az ifjúság. Hát nem tart el az ifjúság engem, az kétszer.
Szeretném meghálálni, kérem. Ha szeretnéd a legjobb és legnagyobb snitzelt enni Torontóban, Zoltán, mit kell tenned? Meg kell, hogy látogasd a Hungary és Thai restaurantot.
Így igaz.
Magyar és thai ételkülönlegességek hétvégén zenével, tánccal és remek hangulattal, és remélhetőleg ezekben a percekben a mi műsorunkkal. 196 Augusta Avenue, a telefonszám pedig 416 595 64 05, és szeretettel vár mindenkit Marian.
Ez itt a Kanada Hung Rádió. Elérhetőségünk az interneten www.kanadahung.com.
Az édes anyának a haja fehér, mint a hó, oly hajlott, oly megtört, oly szent, oly önfeláldozó. A legjobb falatot a szájától vonta meg, nőttek a gyerekek, de ők közben megöregedett. Egy őszhajú asszony, a kabátkán csupa folt, mert egyetlen kincse a fiam mosolygása volt. Ó, mi koldus és árva vagy nélküle, mert őt pótolni nem tudja senki sem. Ezt a jó szívű őszhajú asszony, az egyetlen édes anyám. Gyorsan csókold meg elfáradt homlokát, nem a sírjára kell néki száz virág. Addig gondozzad, ápoljad, óvjad az egyetlen.
Boldogtalan számítógép. Moldova György szatírájának 8. része. Olivier olyan magasan kivált a gyönge képességű növendékgárdából, hogy Sasgáti úgy érezte, segítségével megvalósítja egy régi tervét. Az egykori százados hosszabb távon nem érte be a Kemény Simon állami nevelő otthonban betöltött pozíciójával, az előléptetéshez viszont feltétlenül fel kellett mutatnia valamilyen látványos eredményt. Irigykedve figyelte a régi tisztársait, akik a bölcsés pályát választották. Már mindannyian megszerezték a doktori címet dolgozataikkal. Az A és E betűk mennyiségű viszonya Tolnai Lajos hazai prózájában. A tájszólás örökölhetőségének vizsgálata egy pesterzsébeti munkás lakótelepen. Sasgáti a maga munkakörébe számtalan ötletet gondolt végig, de mindet elvetette. Csak most, rábukkanva Olivierre, érezte úgy, hogy megtalálta a megfelelő témát doktori dolgozatához. Mindenekelőtt megpróbált valamilyen kérdőívet összeállítani. Először az egykori káderlapokat vette mintául, de a merev és elfogult módszerekkel nem jutott közelebb a célhoz. Még Olivier osztály hová tartozását sem tudta megnyugtatóan meghatározni. ugyanis apját, az UV-2929-et Nyugat-Németországban, tehát Tőkés országban gyártották, az anya viszont kétségtelenül fizikai munkás kategóriába tartozott. Sas Gáti belátta, hogy több hajlékonyságra van szükség, előkereste régi egyetemi tankönyveit és jegyzeteit, megpróbálta a felmérést a legújabb lélektani és szociológiai kutatások szellemében megoldani. Az intelligenciát vizsgáló feladatokból Olivier elérte a 15 éves korosztályra megszabott maximális pontszámot, de azokkal a kérdésekkel, melyekkel bizonyos képzelőjelét igényeltek, nem tudott mit kezdeni. Sas Gáti teljes csődöt mondott azzal a fával is, melyet minden hasonló felmérés alanyával lerajzoltatnak. A tapasztalatok szerint az a fa rendkívül alkalmas következtetések levonására. Ha a páciens nem rajzol gyökeret, nyilvánvalóan gyökértelennek érzi magát. Ha a fal hol jobbra, hol balra csavarodik, akkor ingatag természetű. A szakértőknek még a lerajzolt levelek száma is értékes felvilágosítást nyújthat. Olivier azonban még sohasem látott fát. Az intézet udvarán álló egyetlen fenyőfát Sas Gáti kivágatta, hogy egy esetleges támadásnál ne könnyítse meg a tüzérség tájékozódását. Így a gyerek jobb híján asztalt, szekrényt és más fából készült tárgyakat rajzolt. Sas Gáti kevésnek találta az összegyűlt anyagot, felhagyott a kísérletekkel és új témát választott. A tolós és a húzós pofon metodikája a szocialista nevelésben. De Olivier külön ágyat kapott az irodában, és ő vezette Sas Gáti titkos belső könyvelését. Olivier a próbák során megtanult írni olvasni. Most már nem csak a középiskolai matematikai lapok egyenleteit oldotta meg, hanem gondosan elolvasott minden nyomtatott szöveget, melyhez hozzájuthatott. Főleg az újságok kis, színes történeteit szerette. A koldusokról, akiknek szálmazsákjukban milliókat találtak a haláluk után, az öregasszonyokról, akik keretezőhöz vitték régi szentképüket, és kiderült, hogy alatta egy Rembrandt festmény lapul, a paralízises nyomoré gyerekről, aki erős akarattal futóbajnokot nevelt magából. Reménykedett benne, hogy egyszer majd vele is történik valami hasonló. Egy pedagógiai folyóiratot lapozgatva váratlanul egy különös felhívásra bukkant. Felvételt hirdettek az újonnan szervezett hátrányos kiválóak iskolájába. Nehéz körülmények között élő tehetséges, munkás és paraszt származású gyerekeket kerestek, akik valamilyen téren vagy tantárgyban átlagon felüli képességekkel rendelkeztek. Olivier nem tudta magáról, megüti-e a kívánt szintet, de ki akarta használni ezt a felmerülő esélyt. Ellopott egy borítékot és egy levélpapírt Sas Gáti asztaláról, és beküldte a jelentkezését. Hosszú hetekig hiába várt az értesítésre. De egyik reggel bejött hozzá Sas Gáti, kétszer fenékbe rúgta, leköpte, és megetetett vele egy hivatalos külsejű papírt. Ebből Olivier megsejtette, hogy megjött a válasz. Míg a papírt ette, a fiúnak sikerült egy pillantást vetni a gépelt szövegre. Jelentkezését elfogadták, de mivel a pályázók száma sokszorosan felülmúlta a hátrányos kiválóak iskolájának befogadó képességét, ezért az illetékesek úgy döntöttek, hogy felvételi vizsgán választják ki a legtehetségesebbeket. Erre a vizsgálatra kapott behívót Olivier is. Maga Sas Gáti kísérte el, de arról szó sem lehetett, hogy Olivierre valamilyen rendesebb ruhát adjanak. Mikor beszállították az intézetbe, egy pólyába dugták, és még most 3 éves korba is azt hordta. A gyerekek nem kaptak öltönyt vagy tréningruhát, hanem ahogy nőttek, 2 lyukat vágtak a pólyán, és ott kidughatták a lábukat. Olivier Sas Gáti kíséretébe bekóvályogott a vizsgaterem előszobájába, ahol már várakoztak néhányan. Félénken nézett körül. Attól tartott, hogy társai lenézik majd a kapott és ételfortos pólyáért. De a többiek sem voltak elegánsabbak nála. Egy különösen szegény sorsú vidéki fiú például kabát helyett egy kukoricaszárból összerott csőszkunyhót viselt. Olivier megnyugodva ült le közéjük. Ahogy gyülekeztek a pályázók, Olivier megdöbbenve tapasztalta, hogy alig néhány iskoláskorú gyerek akadt közöttük. Többnyire meglett, őszülő, kopaszodó férfiak nyitottak be az ajtón, különféle szervezetek ajánló leveleit hozták magukkal. A várakozó korátlaga közelebb járt az 50-hez, mint a 40. évhez. A jelentkezőket egyenként hívták be a felvételi bizottság elé. Az elnöki posztot maga Hegyi Bernard Bruno, a világhírú tudós töltötte be. A világ minden valamire való könyvtárának polcai meg lehetett találni legalább 4-5 Hegyi Bernard Bruno művet. Közülük a legvékonyabb az alig 1500 oldalas bevezetés egy kísérlet vázlataiba, és további dolgozatok ezreit inspirálta. Rendkívüli eseménynek kellett tekinteni, hogy elvállalta az elnöklést a felvételi bizottságba, valószínűleg gyerekkori nosztalgiái bírták rá. Hegyi maga is szegény sorból származott, egy vasúti fékező 8. fia volt. Elhatározását azonban már a vizsga elején megbánta. Üvöltve utasította ki a teremből a különféle tömegszervezetek javakorabeli pártfogoltjait, de azokat a gyerekeket is, akiket nem tartott idevalónak. Kiderült, hogy a hátrányos kiválóak iskolájába igyekvők között alig néhány matematikus, biológus vagy irodalmár tehetség akadt. A többség egészen sajátos képességekre alapozott. Egy összakáló férfi az egyik A-fész Vörös Kereszt alapszervezetének pártfogoltja, bégetett és ugatott, egy utcaseprő fia olajat tudott vizelni. Őt a szülők nem is akarták elengedni a vizsgára, ha felveszik, pótolhatatlan veszteséget jelentett volna a családnak. A fiú egy hét alatt összevizelte az egész évi fűtőanyagot. Hegyi mindkettőt kérlelhetetlenül elutasította. Ilyen előzmények után Olivier idegesen ment be a terembe. Attól tartott, hogy a felingerett professzor rajta tölti ki majd a haragját. Hegyi valóban őt is gyanakodva fogadta. Szándékoltan nehéz matematikai feladatokat jelölt ki. Olivier mély lélegzetet vett, és dolgozni kezdett. Hegyi fokozódó érdeklődéssel figyelte az egyenletrendszert, mely Olivier krétája nyomán megjelent a táblán. Többször helyeslően bólintott, de a bizonyítás egyik lépcsőjénél hevesen megrázta a fejét.
A síkok egymásba fordíthatóságának ezt a variánsát én még 1959-ben megdöntöttem.
Olivier leengedte a krétát, Tótka összeszorult, a félelemtől alig tudott megszólalni.
Tévedni tetszett.
A professzor feltolta a szemüvegét a homlokára.
Ez nagyon érdekes. És maga szerint miben tévedtem?
Több dologban is.
Volna szíves néhányat bizonyítani?
Igenis. Olivier egy újabb egyenletrendszert írt fel a táblára. Hegyi Bernard Bruno többször is közbeszólt, majd azt nem találta elégségesnek, felkelt az emelvényről, maga is krétát fogott, és szótlanul egy párhuzamos számoszlopban kifejezte a véleményét. Olivier erre ugyancsak számokkal válaszolt. A bizottság lélegzett visszafolytva figyelte a különleges párbajt, az elgondolások lényegében nem láttak bele, de annyit megértettek, hogy Hegyi méltó ellenfélre akadt.
Lifeless body standing still. Oh, things fill my mind. I've seen enough of different lights, seen tired days and lonely nights, and now without you by my side, I'm lost.
Kanadai Magyar TV Magyar Képek című műsora minden szombaton 12.30-kor jelentkezik, ismétlése csütörtökön reggel 8 órakor látható az Omni 1-es műsorán, amelyet a Rogers 4-es és a Bell Műhold 215-ös csatornáján találhatják. A Magyar Képek TV műsorában érdekes riportokat és beszámolókat láthatnak hétről hétre, nem csak a kanadai, de a magyar és a világ más tájain élő magyar közösségek életéről is. Észrevételeiket és véleményüket küldjék el az info@magyarképek.tv e-mail címre, mondják el a 647-477-7030-as telefonszámon, vagy csatlakozzanak hozzánk a Facebook Kanadai Magyar TV oldalán.
Tömörkény István, csata a Pitvarban. Baj mindenütt van a kerek világon, ebbe belenyugodhatunk. Baj tehát van a Mári néniéknél is, akik kint laknak a város legvégén egy házban. De a ház különbán, mint bármelyik ház a kerek világon, mert nem lakók benne a Máriék, hanem ahogy a kiskapun belépnek, azon túl a tulajdon övék minden. Ez nagy öröm, amely annál nagyobb, mert csak tavaly vásárolták ezt a házat. Sok és hosszú időt töltöttek el a pénzkereséssel a Mári meg az Ádám. A Mári mosóné, az Ádám baggeros. Mindketten beleőszültek, míg a ház árát összekeresték. A teljes 700 forintot kóstált a ház, míg a János bácsitól megvehették. E történetet a ház vételét illetőleg már máshol is említettem, mert a vétel után a boldogság a mosónén igen erősen mutatkozott. Egész életén át, mint más lakója, zsöllérje tengődött. A maga házába jutván eltelt a boldogsággal.
Hát úgy lépek én be abba a házba, mintha az Isten házába mennék.
A tulajdonban pedig voltak épp kevés gyönyörűségük telik. Mári bejár a városba mosni. Akkor a hajnalokon elkövetkezik hazúról, a sötét utcákon vándorol, míg helyre ér. Akkor mosókonyhák gőzébe áll, s ott van estig. Csak épp aludni ér haza. Hát, ez így robot, kivéve a vasárnapot, de akkor meg délután temetésekre kell járni. Kisé úgy Brézs út formán állván a kis házzal szemben a temető.
Jó ez így, ha közel van, véli az Ádám. Innen fölösleges a temetési költség, hát akár lábon is áthajthatják az embert.
Ilyen előnyei vannak annak, ha valaki a temető körül köthet szoros barátságot a halállal. Hát szép volna mindez, ha Ádám mindig otthon tartózkodna, s ha a halál őt minden esetben, amikor éppen az elvitelére kedve van, otthon érhetné. Nincs azonban teljes boldogság a világon. Ádám csak télen van itthon, akkor pedig ritka a halál, mert a hidegben az sem szeret tartózkodni. Mikor pedig a tél elhalad, s kinyílik az idő, akkorra már Ádám a hajón van. A ma bús baggeron, amely örökké morog és kotor, és abba leli kedvét, hogy a vizek mélyéből fölszedi a homokot. Mélységeket vár ez a bagger a vizek aljába, s a víz azokat, mihelyest módja van hozzá, behordja homokkal megint. Folyton folyvást küzd a vízzel Ádám, s jó, hogy a víz olyan akaratos, mert ha nem volna az, amiből élne az Ádám. De hát a víz mindig ád munkát, a munka meg kenyeret. Hát nem, nagy darab kenyér az bizonyos, de azért meg lehet vele élni. Még marad is belőle. Hát így került össze hosszú esztendők folyamán a 700 pengő, amivel a házat megvették, és egy ahhoz értő fiskális ember rá is iratta a Mári néni nevére. Egész rendesen rá van táblázva. A házban középütt van a konyha, a pitar, két felül pedig jobbra is, balra is egy-egy szoba. Egyik szobában lakott a Mári, meg az Ádám. A másik pedig hát úgy odaadódott János bácsinak, akitől a házat vették, hogy hát lakjon benne tavalyi árba. Legalább van, aki a házat őrzi, ha mindketten a dolgok után mennek. Télen pedig, amikor az Ádám itthon van, talál a házban embert, akivel közösen el lehet pipázni a sötétülő téli délutánokat. A kártyázni azt nem lehet, mert János nem kártyás. Próbálta ugyan szokni legény korában valaha, de nem illet se, hogy se a kezibe a kártya. Hát abba hagyta. De hát, nem baj az. Néni, el lehet beszélgetni sok minden dologról, mert ez a János is olyan járatos ember volt fiatalabb idejébe, mert odaszolgál csak felé. Ádám pedig úgy járkál a vizeken a baggerral mindenfelé még ma is, hogy az valóban ritkaság. Történt a télen, hogy Márinak a városban harmadfélnapi mosnivalója akadt. Jó hideg telecske volt már megint ez a mostani. Ilyenkor bajos úgy késő este hálásra hazajárni a messzi házhoz. Elhálhat ott, ahol dolgozik, valahol a cselédekkel, ételét melegíteni pedig oda teheti a tűzhöz, mert azért nem kell egy szemmel sem több fát rakni rá. Mert így szokás az étellel tenni, mert így lehet takarítani a napszámon. Ellenben a koszttal való napszám kevésbé alkalmas. Hát Mári, amikor elment, meghagyta Ádámnak, hogy ha harmadnap délre hazaér, akkor a befűtsön a házba. Mert amíg Mári oda van, Ádám a jádos szobájában lakik, hogy ne fogyassza a tűzre valót.
Hát, hogy jó alkalmatos meleg legyen, érti-e kend?
Rendeli Mári.
Oda, mondja Ádám.
Azután meg felhízzon is kent valami kis ebédet.
Hát, jó, jó, hagyja helybe Ádám, mert majd főzök.
A dolog így rendben lévén, Mári kora hajnalban elindul. A holdfényben kissé széjjel néz az udvaron, s a kiskapuból is visszatekint a házra, hogy még egy kicsit hadd hízlalhassa a szemét a gyönyörűséget. Az élet azonban úgy rendezi a dolgokat, hogy a gyönyörűségtől olykor el kell távozni, hogy annál alkalmasabb legyen a visszatérés. Mári néni ennél fogva megindult. Oda volt harmadfél nap. Téli időben ennyi ideig egyfolytában mosni jó nagy teher. Ha a mosókonyha ajtaját, ablakát becsukja, majd megfullad a gőzben. A füst is van arányosan, mert olyan katlan még nem rakott összekőműves, amelyik ne füstölne. Ha pedig kinyitja az ajtót meg ablakot, a hideg majd eleszi. Akár csak a régi szabad tízes konyha, amely vagy szemfájóssá, vagy lábfájóssá tette az asszont. Nem jó dolog az a mosás. Aki próbálta, azt mondja, hogy harmadnap már majd elszakad a lába a teknő mellett. Az alvóhelyre sem volt a Márinak valami különös, mert az ágy mégis csak olyan dolog, hogy lehet százféle ágy is a világon, de mégiscsak az a legjobb, amelyik otthon van. Harmadnap délben már örült is Mári néni, hogy vége a mulatságnak, és sietve pakolászott.
– Na, megyek haza?
– mondta örvendezve.
– Jó kutya hazáját!
Ment is hazafelé. Dél volt. A templomokból szerte szolgált a harangszó, s játszva libegett a havas háztetők fölött. Már is ijetett. A külváros apró utcáin is végig haladt, az utcák csak keresztben aprók hosszában igen hosszúak. Hazaért végre. Kinyitotta a kis ajtót, s a házra és az udvarra tekintvén megint öröme támadt. Bement a pitarba. No, most mindjárt jó meleg szobába jut, és ott az étel az asztalon, amit az Ádám főzött. Hát hazám! Csak hogy mikor be akart menni a szobába, hát zárva az ajtó.
Ennyi már, na!
Gondolta.
Hát az Ádám!
Zörög, de hiába zörög. Bennyit a János bácsihoz. János épp a dohányvágó késfát pucolgatta, s nem látszik tudni semmiről semmit.
– Ahol az Ádám, János bácsi?
– Hát az Ádám!
– kérdezi János.
– Hát az Ádám! Talán úgy lehet, hogy alig, hanem elment valamerre. – No, hát nincs itthon.
– Hát nincs hát.
Véjött-e Mári?
Üsse meg apart!
Hát, akkor alig, ha nem elment.
Véjött-e János, és eltartotta magától a késfát, hogy látná, elég le van-e pucolva. Mári pedig a konyhában mindenhol miát lerakván, tudta már, hogy mit tegyen.
Hínyed, lesz nem ulas!
Kiáltotta, s útnak eredt. A korcsmákba ment. Nem sokáig járt, a harmadikba megtalálta Ádámot, amint kártyázott. Ádám zavarodottan tekintett föl a játékból, abba is hagyta. A maradék borát leöntötte, s Mári hívására ment vele haza. Mári az úton nem szólt semmit, csak a düh dagadozott benne. Na, hanem otthon aztán neki kezdett. Keresztvíz nem maradt Ádámon. Hogy ő annyi időkön által oda dolgozik? Töreti magát, kínlódik, amaz meg oda kártyázik. Még csak a szobába sem mentek, a pitvaron volt a hadakozás. Ádám eleinte hallgatott, de aztán visszabeszélt.
és a János, a vén János, nem tudni mi oknál fogva, előjött és az Ádám pártjára állott, és most e haragos hármak szóvitával szörnyen csatáztak. Utóbb már nem bírtak érvekkel, csak sértő szavakat vagdostak egymás fejéhez. A V. János dühösen azt kiáltotta a Márinak.
Hámá, hallgassál te, rongyos!
Mári hirtelen és dühösen nyitja ki a szobájuk ajtaját, beszalad, s az ágya valamelyik rejtekéből 2 20 koronás papírbankót hoz elő, amiről az ura nem tudott. Azokat lobogtatva ismét kirohan.
Micsoda? Mi? Hát én vagyok a rongyos? Te, hát van neked ennyi pénzed, mi? Te betyár! Nekem van 2 10-esem, de neked meg nincsen. Na, hát én vagyok a rongyos.
Ádám pedig nézvén a lobogó 10-esekre, amelyeknek a létezéséről nem tudott, azt kiáltja a feleségére.
Ugye már, te rabló!
És uram fia, a csöndes Ádám, Tutyi-mutyi Ádám megragadja a felesége karját, a vén János pedig végső mérgében a kis széket kapja föl, hogy ő most már azzal hadakozik. Pedig hadakozni igen mérges jószág ez a kis szék, különösen, ha ócska kés vas van a végébe verve kukorica morzsolás szempontjából. A nagy, erős asszony nem sok ügyet vett erre, Ádámot lerázza magáról, és jogi alapon folytatja a lármát.
Micsoda? Hát ki parancsol itten, mi? Hát kié ez a ház? Hát kinek a födele ez?
Kérdezi nagy hangon.
Itten én vagyok az úr. Itt nem parancsol senki, csak én. Az enyém ez a ház. Én rám van táblázva.
A lárma előtt. A két ember hirtelen lecsöndesül, János a kis széket elejti. A Mári újra kiállt.
Na hát, János bácsi, azonnal menjél kent, a házamba egy percig sem marad kent. Nem kell sem az adósság, sem a fertály fizetés, de rögtön takarodjél kent kifelé. Kennek arra kifelé tágasabb.
János szótlanul, elröstelkedve fordul meg. A szobájába megy, de azonnal rakni kezdi össze a hómiát a hurcolkodásra. El is ment János. Még aznap délután elment a háztól. A megtört slapoló Ádám a kis kapuban búcsúzott el tőle. Ott mondta neki a János.
Hely, hát, bolondot tettám kent. Bolondot,
ismeri be megtörten Ádám.
Mert kártyáztam. Hát azért is,
szól János.
Mert én soha életemben nem kártyáztam. Azt mégis én iszom meg a kártya levit, hanem más étett ken nagyobb bolondot.
No, hát mi? Kérdezi az ellágyút Ádám.
Hát me?
Mondja utolsó szavát a semmiségbe induló János.
Me? Minek íratta ken a ház táblájára a Mári nevét?
Elváltak. A temetői túlsó sorról a havas fák csöndesen integettek. Lomtalan ágaik alól kőkeresztek, fakeresztek, meg vaskeresztek barnáltak elő.
Kedves hallgatóim! A mai nosztalgia műsoromat az anyák napja jegyében állítottam össze. Fogadjátok szeretettel!
But I never had you. across the street, teaching me to lace my shoes on my tiny feet, telling me I'm proud of you when my team got beat. And all those bedtime stories, I kissed it off to sleep. Thank you, Mother, for all the times you spent down on your knees, praying to the Savior that her sons he'd always keep. Thanks for the hugs and kisses and band-aids on my knees. Thank you, Mother, for loving God and me. Most of all, I remember the stories that you told, that came straight from the Bible, about the days of old. And when the time came for me to ask Jesus in my heart, Mama, you were there praying with me in the dark. Thank you, Mother, for all the times you spent down on your knees, praying to the Savior that her sons he'd always keep. Thanks for the hugs and kisses and band-aids on my knees. Thank you, Mother, for loving God and me. Christian man, serving the same God that I know still holds your hand. Still when times get rough, you're right there by my side, saying I love you and God loves you, everything's gonna be alright. Thank you, Mother, for all the times you spend down on your knees, sons he'd always keep. Thanks for the hugs and kisses and band-aids on my knees. Thank you, Mother, for loving God and me. Thank you, Mother, for all the times you spend down on your knees, praying to the Savior that her sons he'd always keep. Thanks for the hugs and kisses and band-aids on my knees. Thank you, Mother, for loving God and me. Thank you, Mother, for loving God and me.
Instead you're care for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope now on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, and the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope now on this strange and awful day. When the mother and child reunion is only a motion away. Oh, oh, the mother and child reunion is only a motion away. Oh, the mother and child reunion is only a moment away.
A mai műsorunkban közreműködtek Marian, Nelly, Teddy Ed, Dr. Gépész. Szerkesztette Melitta. És ezzel zárjuk a mai műsorunkat, a viszonthallásra a jövő héten.